lélektől lélekig. Vasárnapi ígék.
Ami segítségünk jön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igényét a Néhémiás könyve első részéből, a harmadik verstől a hetedik versig terjedő szakaszból a következőképpen. Elmondták nekem, hogy azok, akik a fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban élnek abban a tartományban, Jeruzsálem várfala pedig csupa rés és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, bőzsdöltem és imádkoztam a menny Isten előtt, és ezt mondtam. Ó Uram, menny Istene, te nagy és félelmetes Isten, te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged és megtartják parancsolataidat. Fordulj hozzá figyelmesen, tekints reám, és hallgass meg szolgált imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted a te szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallásd ezek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyeket elkövettünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Eddig tart a felolvasott alapigen. Gyakran arra ébredünk, hogy az esti imádságba pontosan akkor aludtunk bele, amikor a beteg szülőkért imádkoztunk. Rögtön a telefon után nyúlunk, hogy megkérdezzük, van-e gyógyulás, átaludták-e az éjszakát, a fájdalmak jelentkeztek-e, és hogy miként kell tervezni a következő napot. Ha jó híreket kapunk, mintha kilőnének az ágyból, tervezünk, jókedvel áttöleljük a társunkat, erősnek érezzük magunkat, és tudjuk, hogy az este be nem fejezett imádságunkat maga Isten fejezte be. Azonban megtörténhet az is, hogy rossz híreket kapunk. Már a köszönő hang sejteti, hogy nem enyhült a fájdalom, hogy nem hunyták le a szemüket egész éjjel, közben kifut a lábunkból az a kicsi erő is, amíg megmaradt. Az imádságot folytatni kell, hisz újra átéltük, hogy emberileg tehetetlenek vagyunk. Azonban nem mindig van kedvünk és erünk az imádkozáshoz. Lesújt, amikor közösségeinket érik támadások, egyszerűen azért, mert ott él és úgy beszél, ahogy Isten adta neki. Elszomorít, ha családjaink kerülnek nehéz helyzetben, ha személyes erőnket próbálják leszívni, cseleket szűnek a megfélemlítésünkre. A sátán életünk minden területére bedugja az órát, félelemre hangol, mert tisztában van azzal, hogy aki fél, az nem lehet termékeny sem a hitben, sem az élet más területein. Amikor a rossz hírek hallatán elveszítjük Istent, akkor az elkezdett imádságainkat a sátán fejezi be. Hogyan tudok én kiemelkedni abból a helyzetből, amiben egy rossz hír belenyom akkor is, ha a külső körülmények nem változnak? Ha a szülő a gyermekattárs ugyanúgy beteg marad, a rossz indulatú támadások éles lövetőek. Szerencsére, hogy a Bibliában erre is van példa. És mi hol tapogatóznánk jobb helyen a válasz után, hanem a Bibliában. Nem csak azért, mert így illik, hanem mert tudjuk, hogy találunk olyan személyeket, akik ugyanúgy tehetetlenek voltak, mint mi. Ugyanúgy lesújtották a rossz hírekünk minket, de a történetük végére mégis győztesekké váltak. Arra vagyunk kíváncsiak, ez hogy sikerült nekik, milyen válaszokat adtak a rossz hírekre úgy, hogy közben még meg is erősödtek. Nézzük át egy kicsit a történelmi helyzetet, ahol Néhémiás él. Néhémiás egy idegen országban lakik, Babilonban, annak is a legdélebbi sarkában, túl a két nagy folyón, a Tigrisen és az Eufráteszen, Susán várában. Krisztus előtt 445-ben a babiloni fogságból egy csoport hazatérhetett, de a csoportból egy küldöttség megkereste Néhémiást, és segítséget kért tőlük. Néhémiás már a fogságban született, és magas pozícióba kerülhetett, a perzsa király pohárnoka volt. A pohárnok az egyik legbizalmasabb személyek közé tartozott, aki előbb ívott a pohárból, mint a király, hogyha esetleg abba valami mérget tettek, az előbb derüljön ki, mint hogy az uralkodót elpusztítaná. A király közvetlen közelében végezte munkáját. Ekkor értesült arról, hogy baj van az otthon élőkkel, nincs védnökük, Jeruzsálem falain rések tátonganak, nincs, aki a várost megtöltse élettel. Hazamehettek már elég sokan, de az újjáépítés nem haladt. Nem volt, aki összefogja az építőket, nem volt egy terv, sem építőanyag, sem munkakedv, az életkedv is hiányzott. Semmi nem volt, ami ahhoz kellett volna, hogy talpra álljon az a megnyomorított nép és a hazáját újra felépítesse. Nehémiás ezt nagyon nehezen viseli. Fáj, hogy milyen helyzetbe kerültek. A kérdésünk, hogyan lehet kezelni a hasonló helyzeteket? Mit tanulhatunk meg Nehémiástól? Először is az, hogy a hírek lenyomják. Erről így van. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam. Az ülés azt is jelenteti, hogy beismerem, nem vagyok képes megoldani a helyzetet, nem én vagyok a folyamat kulcsa, hanem valaki hozza a gyógyulásomat, de ezzel a nálunk többel kapcsolatba kellene kerüljek. Hiszen azt látjuk be egy tartós félelmünk, szorongásunk kapcsán, hogy a saját erőnkből nem tudunk magunkon segíteni. Nem nehéz felidéznünk hasonló helyzeteket, amikor mozdulatlanná tett egy-egy betegség felbukkanása, kiment az erő a lábunkból, mikor közeli ismerősünkről derül ki, hogy gyógyíthatatlan. Egyszerűen tehetetlenekké váltunk. Borzasztó megélni azt, hogy itt van egy helyzet, amivel nem tudok mit kezdeni. Naponta élek meg igazságtalanságokat, amelyek szintén a korlátaimra emlékeztetnek, meglebegtetik, hogy nekünk annyi minden nem lehetséges. Milyen jó, hogy megkereshetjük őt, akinél minden lehetséges. Meghallottuk az információt, az nem csak leültetett, hanem rögtön feszültséget is okozott bennünk. Az idegrendszerünket leterheltem, az életkedvünket már is elvettem. Ha már számos kutatás is bizonyítja, hogy jó sírni, mert ezáltal levezethetjük a feszültségünket. Szerencsésednek mutatja magát, aki a fájdalmát a köncsatornákon vezeti ki, mint aki belsőleg emészti magát, hallgat, és közben erősnek tűnik. A sírás az egyik lépés a gyógyulás útján. De Nehémiás arról is beszél, hogy gyászolt. A gyász a gyógyulásunknak egy nagyon fontos része. Csak úgy tudunk elszakadni személyektől, helyzetektől, ha meggyászoljuk. Jeruzsálem valamikor védelmet jelentett, most ő szorul védelemre. A családom valamikor a legnagyobb biztonságot jelentette, most gyászolnom kell. A veszteségek átélése, vagy már elképzelése nyomán hajlandók vagyunk lemondani tervekről, munkáról, leülünk. Sokat síránkozunk, mindenben ellenséget látunk. Gyászoljuk a múltat, mert állandóan benne élünk. Érezzük, hogy ez nem megoldás, de valamiféleképpen tehetetlennek érezzük magunkat. Úgy élünk, mint a Betesdai tónál 38 éve beteg férfi, aki várja a víznek megmozdulását, hogy menjen be és gyógyuljon meg, de mindig lemarad. Mikor Jézus megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, a válasza nem az, hogy igen vagy nem, hanem hogy nincs, aki segítsen bemenni a tóba. A sok veszteségünkben hajlamosak vagyunk annyira sajnáltatni magunkat, hogy másokat teszünk felelőssé a tehetetlenségünkért. Nehémiás ül, sír, gyászol, és azért nem csúszik el, mert mindezt az Isten előtt teszi. Így folytatja a vallomását önmagáról, bőzöltem és imádkoztam a menny Istene előtt. Amikor Nehémiásban ezek a lelki folyamatok zajlanak, neki rengeteg lehetősége van. A király pohárnokaként egy kényelmes életet él, a királyi udvarban kéznél van minden, ami az életét külsőleg boldogítja, de mégsem boldog. Mert Nehémiás ráébred arra, hogy érdemesebb megtalálni az övét és küzdeni érte, mint hogy kényelmesen állandó lelkiismeret fordulásban éljen, és bűtölni is kezd. bűtölésével nem tudjuk mitól meg magától, a későbbiekben megvan említve szomorúsága, a rossz hírek már ráhangolták arra, hogy az otthoniak helyzetét átélje. Külsőleg még semmit sem tud tenni, de belsőleg átéli az otthoni helyzet szomorúságát. Elképzeli Jeruzsálem falain a réseket, a fogságból hazatértek félelmét, és arra a döntésre indítja ez, hogy neki is valamit tennie kell. Jelenleg csak bűtöl. A mi bűtölésünk azt is jelenteti, hogy felhagyok az eddigi elfoglaltságommal, főleg gondolatban, és ráhangolódok a problémám megoldására, ami azzal kezdődik, hogy teljes valóságában átélem a helyzetem és beismerem, ha kell, hogy kevés vagyok a megoldáshoz. Jézus olyan szépen hívja fel a tanítványai figyelmét erre, hogy az ördögnek egyik veszélyese fajtája több bűtöléssel és több imádsággal üzhető ki. Fontos keresztény testvéreim, arra is figyelnünk, hogy Nehémiás most egyedül van, de egyedül Istennel. Azért lehet, hogy az ülés, a gyász nem alakul át ősajnálattál, a sírás síránkozássá, mert minden Isten előtt zajlik. A rossz hírekkel az Istenhez futok. Nem csak arra hangolódok rá, hogy mennyi minden hiányzik az életemből, hogy a szeretteim bajban vannak, a népemet állandóan támadják, Jézusom miatt kikezdenek, hanem arra, hogy minden fölött ott van Jézusom. Az imádságban elindulok magától, a megoldhatatlannak tűnő problémától, addig viszem magammal, amíg Istenhez nem érek vele. Ezek a helyzetek nagyon sok erőt hoznak az életünkbe. Az imádságban tudom, érzem, elképzelem, hogy Jézusommal állok szemben. Ez a tapasztalás arra indít, hogy felismerjem a helyem. Nehémiás azzal kezdi az imádságát, hogy a szerepeket reálisan látja. Tudja, hogy mi tartozik Istenre, és ezzel szemben hol áll ő és az ő népe. Ime néhány tulajdonságot meg is említ az Istenről. Hűséges, félelmetes, megtartott szövetséget, hallgass meg, emlékezz ígéretedre, aki megtér hozzád, az bárhová szétszéled, összeszedett, és elviszed arra a helyre, amelyet kiválasztottál, megváltottál hatalmaddal. Milyen szép az imádságom, amikor Istent nem vádolom, hanem elismerem, hogy már eddig életemben annyiszor volt hűséges hozzám. Hányszor elhagytam, mindig visszafogadott. Milyen jó az imádságomban arra gondolni, hogy már hányszor fordult hozzám, meghallgatott, és amit megígért, az be is tartottam. Hányszor összeszedett és erőt adott. Megbocsátott, kimentett a kísértésből, a sátán kezéből. Milyen jó tudni, hogy ilyen Istenem van. Ő mindig ilyen volt. Akkor most, amikor rossz híreket kapok, miért ne lenne ilyen? Jó tudni a saját helyünkről is. Nehémiás az egész népének bűnét viszi Isten elé. Beismeri, hogy elhagyták, és hogy a fogság azért következett be, mert az a bűn büntetése. Miután beismeri, hogy a bűnöket megbánták és visszatértek, kéri Isten, hogy ígéreteihez híven szedje össze őket. Nem azért, mert olyan ügyesek lennének, hanem azért, mert Isten hűséges, és nem azért fogad be újra és újra Isten, mert jól teljesítünk, hanem azért, mert Jézus Krisztus meghalt és feltámadt értünk. Ez a dolgok helyes megközelítése. Nehémiás imádsága azzal zárul, hogy ő és a népe boldog, mert tudják, hogy újra rátaláltak Istenre. Nehémiás az imádságában annyira megerősödik, hogy már biztos abban, hogy tenni kell ezért a népért valamit. Amikor magába roskadt, csak ült, sírt, de bőtölt és imádkozott, és ebben a folyamatban jutott el oda, hogy Isten nem azt kívánja, hogy sírassák magukat, hanem hogy tegyenek meg mindent, amit tőlük telik, hogy hazamehessenek, és felépítessék az otthoni életüket. Az Istenre bízzam, hogy a király szívét indítsa jó indulatra. Milyen jó dolog, hogy a rossz hírek után képesek vagyunk megállni Isten előtt, számba venni helyzetünket. Milyen jó, hogy tudunk sírni, bűtölni és imádkozni. Milyen jó tudni, hogy mi tartozik Istenre és mi ránk. Olyan jó biztos lenni abban, hogy Jézus megváltott, és olyan jó eljutni az imádságban oda, hogy érezzem, hogy én is tehetek valamit a helyzetem javításáért. Lehet, hogy a probléma megmaradt, de már nem kínzó, nem elviselhetetlen, mert túlhaladtunk rajta, miközben az életünknek egy másik titka derült ki. Milyen jó, mikor kiderül, hogy az én erőtlenségemet kipótolja Isten nagysága, és én megérthetem ezt a titkot. Olyan jó, mikor a rossz hírek, gondjaim, betegségeim fölé emel engem az én Istenem. Amen. Jézus Krisztusom, köszönöm, hogy fordulhatok hozzád, hogy elindulhatok a megoldhatatlanak tűnő problémától, és miközben elélek téged, egyszerre másképp látom a helyzetet. Másképp reagálok, másképp válaszolok, mert a válaszokat tőled kérem el. Köszönöm, Jézus Krisztus, hogy te kész vagy mindig a megoldással, és az nekem, nekünk is, mindannyiunknak átnyújtott. Köszönjük, hogy amikor egyedül érzem magam, akkor egyedül vagyok veled. Ketten vagyunk, és egyszerre már nem kínzó a helyzet, olyan más. Köszönjük, hogy fordulhatunk hozzád, hogy elfogadsz mindannyiunkat, és hogy a következő időszakban is az életünk a te gondviselő kezedben jó helyen van. Hálások vagyunk ezért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Károly Károly körösfői református lelkészige hirdetését hallották.